Köszöntöm az Erin a hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd. Vendégünk ma este Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Azon gondolkoztam a beszélgetésre készülve, hogy ha valamikor rá lennék utalva a mentőszolgálatra, akkor biztosan nyugodtabb lennék, ha tudom, hogy a kollégái nem fáradtan jönnek mondjuk egy második vagy harmadik állás után, ők nem a mentőállomást festették előző délután, és nem azon kell agyalniuk, hogy vajon lesz-e pénz a gyerek külön óráira. Ön szerint mennyire lehetek ma ebben biztos az országban?
Én azt gondolom, hogy biztos lehet ebben, sőt, ha mondhatom így, akkor egész Európában az egyik legbiztosabb lehet Magyarországon, hiszen ilyen mentőszolgálat, ami a teljes országot egységesen fedi le, az egész országban egységes protokollok mentén működik. Ugyanolyan képzett bajtársaink vannak minden mentőegységen, ugyanolyan mentőegység, ugyanolyan technikai felszereltséggel megy ki, ugyanabból a irányító csoportunkból küldjük ki ezeket a mentőegységeket. Ez egy óriási betegbiztonság növelő tényező, és ilyen Európában egyedülállóan csak Magyarországon van ebben a formában.
Nyilván a kérdésnek az is volt egy fontos része, hogy mennyire tudnak a bajtársai koncentrálni a munkájukra, mennyire vonja el őket például az egzisztenciális problémájuk. Ugye sokat lehetett erről hallani az elmúlt években. Van-e itt előrelépés?
Az egész egészségügyben van előrelépés, és ha mondhatom ezt orvosként, én magam is tapasztaltam, és fiatal orvosként nyilvánvalóan ügyeltünk egy és két másik helyen. Az egészségügy már csak ilyen, hogy 0-24 órában kell, hogy teljesítsünk szolgálatot. A mentőállomásainknak a terheltsége az viszont változik a állomásról állomásra haladva. Az látszik, hogy a budapesti régióban, itt a közép-magyarországi régióban jóval terheltebbek a mentőállomásaink. Erre irányult az a támogatásunk is, amivel minden nap plusz mentőegységek, plusz kapacitás terhére, és nem pedig a meglévő kapacitásnak az újra allokálásával jönnek föl Budapestre, és az itteni mentésbe vesznek részt, hogy az a terheltség, amit kint az idő tengelyen töltik a bajtársaink, az csökkenjen is, és minél inkább tudjanak regenerálódni két eset között, minél inkább tudjanak egy egészségügyi szünetet tartani, mert meggyőződésem, hogy ez a betegbiztonság emelését szolgálja.
A struktúra mennyire alkalmas erre? Most akár az országos struktúrán is beszélhetnénk, akár a központi régiónak a struktúrájáról. Mennyire jó a rendszer?
Az Országos Mentőszolgálat ebben az évben 70 éves. Tehát mi egy régi struktúrát formálunk folyamatosan újra. Ma ezt úgy tesszük, hogy akár mesterséges intelligenciát felhasználva, folyamatosan elemezve a kapacitásokat és az igényeket, újra allokáljuk a mentőegységeinket. A tavalyi évben nyitottunk meg egy új mentőállomás Budapesten, ez a 15. mentőállomásunk Budapesten, ezzel is fejlesztve a kapacitást, nem máshonnan tettünk oda egységeket, hanem plusz kapacitást és plusz státuszokat nyitottunk erre, hogy minél inkább jól osztható legyen a Budapest lakosságának a mentőellátása. Az látszik, hogy egy nyári rendezvény alatt egy nagyobb esemény során, amikor a Budapest lakossága is megnövekszik, akkor a kapacitásunkat újra kell gondolni, és akár gyors beavatkozású egységeket kell hadrendbe állítani. Ezt a gondolkodást támogatja az is, hogy például a motoros mentő szolgálatunk most Budapesten fogja a tavasszal megkezdeni a tevékenységét, és egy ilyen, a külföldön ezt quick response unitnak hívják, egy ilyen gyors reagálású sürgősségi egység, ami oda megy, fölméri és elkezd bármilyen ellátást, ami szükséges a helyszínen.
Ha már itt a gyorsaság szóba került, nyilván a mentőszolgálattal kapcsolatban ez az egyik fontos mutató, hogy ez visszatérő téma a sajtóban, beszéljünk egy picit erről is. Mennyi most az a kiérkezési idő, amire mondjuk a központi régióban számíthat valaki, hogyha azonnali segítségre van szüksége?
Szintén egyedülálló módon mi a mentőszolgálatnál évekkel ezelőtt bevállaltuk azt, hogy azt mondhassuk, hogy 15 percen belül minden esethez igyekszünk odaérni, és ez a célunk, hogy mindenki minél hamarabb megkapja a sürgősségi ellátását. Azt látni kell, hogy magában az idő az gyakorlatilag nem egy egyedülálló, és nem kizárólag meghatározó tényező, hiszen az eset, amihez mennünk kell, azt kell, hogy tekintsük a prioritásnak, és hogyha olyan jellegű az eset, aminél a 15 perc is sok, akkor nyilván minél hamarabb kell, hogy odaérjünk. Gondolok itt például az újraélesztésre. Egy újraélesztés esetén egy 15 percen belül kiérkezés az rendkívül sok idő. Nyilván mindenhol arra törekszünk, hogy mindenkinek a problémáját prioritásként kezeljük. Én azt gondolom, hogy a 15 perces kiérkezés az szintén egyedülálló Magyarországon abban az értelemben, hogy csak is kizárólag itt van ez, hogy minden esetre ezt vonatkoztatjuk. 1,1 millió esetet látunk el éves szinten.
Országosan, ugye?
Országosan. És az látszik, hogy az elmúlt években a kapacitás fejlesztéssel elértük azt, hogy több mint 85% feletti az, hogy minden esethez 15 percen belül érünk ki. vannak olyan esetek, ahol nyilvánvalóan ráérnénk fél óra, egy óra múlva is kérni, de azt respektálnunk kell, hogy ha ön elvágja az ujját, akkor ön nem fogja az különösebben érdekelni, hogy egy másik beteg pedig a lábujját törte el. Az ön problémája önnek a legfontosabb, és azt elvárja tőlünk, hogy minél hamarabb kiérjünk.
A rendszer ezt hogy kezeli egyébként? Tehát hogyan lehet azon valahogy a rendszerbe, hogy lehet beépíteni azt a szűrőt, vagy azt a mérlegelési tényezőt, vagy valamilyen mérlegelési metódust, hogy nyilván mindenkinek, ahogy ön is mondta, a saját problémája a legfontosabb és a legsürgősebb. Nyilván nem tud azonnal minden helyre kimenni 15 perc alatt a mentőszolgálat, mert akkor nyilván sokkal több hívás van. Hogyan kezeli a rendszer ezt?
Kétféle módon kezeljük. Az egyik módszer az, hogy a hívásfogadó központjainkban, az irányító csoportjainkban olyan kérdezési protokollt fejlesztettünk, amely biztonságot ad a bajtársaink kezébe. Tudják priorizálni az eseteket, ez P1, P2, P3 prioritásként értelmezzük, hogy melyik egy életveszélyes és egy azonnali perceken belül beavatkozást igénylő, és melyik az, amely egy a 15 percen belül sokkal nagyobb mozgásterünk van. Ez az egyik mód. A másik módszer pedig az, hogy elkezdtük a társadalmat oktatni, hogy hogyan kell segítséget kérni, hogyan kell minket hívni, mit kell elmondani, és mikor nem minket kell hívni, hogy a meglévő kapacitásunkat jól tudjuk allokálni.
Ez működik? Tehát tanulékonyak vagyunk?
Én azt látom, hogy igen. A tavalyi évben, ha mondhatom így, akkor a közösségi média oldalunkon több mint 70 ezer követünk van most már. A tavalyi évben egy 20 ezeres növekedést értünk el. Akár a múlt héten kirakott toborzó videónk, vagy egy ilyen kis videónkkal elértük azt, hogy 1,5 millió ember láthatta azt, hogy mi az üzenetünk.
Én azt gondolom... Ez amikor egy kocsi vezetőjük végigvisz, ugye? Elfővárosi kivonuláson
rendkívül impresszív, azt gondolom, és óriási pozitív szelet kavart körülöttünk.
Mennyire könnyű a kollégáit rávenni erre? Tehát például arra, hogy mondjuk szerepeljenek egy ilyen videóban, és elmondják, hogy mit csinálnak?
Szerencsére könnyű, hiszen az ország legnagyobb egészségügyi intézményeként több mint 8000 fővel dolgozunk. Ebben a 8000 főben már csak a nagyszámok törvény alapján is óriási értékek vannak, és az ilyen értékeket felfedezve ők is örülnek, hogyha egy kicsit más szemszögből meg tudják mutatni magukat. Nem csak a mentésben vagyunk kiválóak, hanem egyéb értékeink is bennünk rejlenek.
Mielőtt beszélnénk a humán erőforrás oldalukról, egy picit maradjunk még ennél, hogy azt mondta, hogy fontos, hogy megtanítsák nekünk azt, hogy hogyan kell például önöket hívni, milyen információkat kell adni. Mit kell hívni? Néhány, talán egy 1,5-1 évvel ezelőtt egy társasági rendezvényen nekem kellett egy idős vendéghez mentőt hívni. A 112 jutott eszembe, ezt hívtam. Ő átkapcsolt, és el kellett mondanom nagyjából kétszer, hogy mi történt. Ez nagyjából egy 6-8 percet vett igénybe. Ez egy korábban sztrókon átesett idős ember volt. Jól van ez így?
Amit ön említ, az én kinevezésem előtti időszak. Kinevezésem után azt gondolom, hogy a kormány határozatnak és a világméretű trendeknek és az egészségügyi tevékenységnek, technikának megfelelően el kell kezdjünk csatlakozni ahhoz az egységes segélyhívó gondolkodáshoz, amely éppen 50 évvel ezelőtt indult például Amerikában. És egy 50 éves rendszert nem megvizsgálni, hogy az jó-e vagy rossz-e, azt gondolom, hogy felelőtlenség lenne. Így nyilvánvalóan ezt az Európai Unió és a kormány is megtette, mi is megtettük. 90 óta működik Európában egységes segélyhívó rendszer. Ennek számtalan előnye van. Mi ehhez elkezdtük a csatlakozást, és gyakorlatilag a Közép-Magyarországi régió kivételével az ország nagy része már gyakorlatilag ott csöng a 112-n. Ennek két aspektusa van. Van természetesen egy technikai aspektusa, egy műszaki része, ahol kell egy olyan informatikai fejlesztés, kell egy olyan informatikai hálózat és kommunikációs csatorna, ahol ezek az adatlapok, technológiák rendelkezésre állnak. Ez egy öntanuló rendszer. Évi több millió esetet, több millió hívást fogadnak ezek a rendszerek, nyilván a hibáit ki kell küszöbölni és fejleszteni kell. És van a másik oldala, a humán, az emberi oldala ennek a rendszernek, elnézést, amiben azt is látni kell, hogy szintén az öntanulást és a folyamatos auditot, a folyamatos ellenőrzést és visszakérdezést kell, hogy működtessük. Amióta csatlakoztunk a 112-höz, azt látjuk, hogy külön szupervájzorok vannak, akik a mentőhívást felügyelik, és minél gyorsabb átadását forszírozzák, és így azok a pozitívumok is ki tudnak domborodni, mint például szimkártya nélkül, egy mobiltelefonból ma a világon csak segélyhívószámokat lehet hívni. A 104-et nem lehet hívni például Magyarországon, ha lemerül a keretem a feltöltőkártyámon, vagy nincsen szimkártya a telefonomban, a 112-t viszont lehet hívni. A 112 látja a mobiltelefonnak a GPS adatát, a geokoordinátáit. a 112 látja a vezetékes hívásoknak az exakt pontos lakcímét az onnan érkező hívásoknak. És a 112 el tud indítani társzerveket is párhuzamosan, nem csak a mentőszolgálatot.
A hívásoknak most már a nagyobb része a 112-ről érkezik önökhöz? Tehát mondjuk ezt használjuk leginkább már?
Hogy említettem, a Közép-Magyarországi régió kivételével az ország többi részén már a 112-n csöng a 104 is. Így azt tudom mondani, hogy a hívásainak több mint a háromnegyede már lassan egy éve a 112-ről érkezik hozzánk.
Közép-Magyarországon ez csak egy technikai kérdés, vagy itt mondjuk az itt élők alapvetően ragaszkodnak a 104-hez? Sokkal inkább.
A 104 ez továbbra is él, tehát bárki hívhatja a 104-et. Ez egy szintén olyan értéke és egy olyan belső tartalma a magyar mentésnek, amit szeretnénk is megőrizni, és erre van is törekvés. Tehát a 104-et lehet hívni, ugyanúgy a 112-es kollégák fogják először fölvenni, és az adatokat veszik csak föl, nem fognak első segít nyújtani, és nem is kell ezt elvárni, sehol a világon nem teszik ezt. Az, hogy a Közép-Magyarország régióban nem indult még el, annak az oka, hogy ahogyan említettem, kell egy olyan műszaki technológiai fejlesztés is. A legtöbb hívásunk regionális szinten itt érkezik, és mi arra törekszünk, és nyilvánvalóan az egészségpolitika és a fenntartó is arra törekszik, hogy a beteg biztonságot szem előtt tartsa. Mi akkor lépünk meg bármilyen fejlesztés, legyen ez protokoláris, legyen ez oktatásbeli, vagy legyen ez gyógyszer adaptálás a mentőszolgálathoz, hogyha biztosak vagyunk benne, hogy minden olyan lépés elkészült, ami a betegek érdekét szolgálja.
A tartalmi kérdésekbe kezdtünk, gyakorlatilag belevágtunk a közepébe, ugye pedig lehet, hogy onnan kellett volna indulnunk, hogy nagyjából szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt foglalta ugye a főigazgatói széket, 2017. január elején, már közepén, ugye? Először is egy picit ugorjunk erre vissza, mennyire volt azzal tisztában, hogy mire vállalkozik?
Részben voltam tisztában azzal. A mentőszolgálatot ismertem, hiszen még orvostanhallgatóként vonultam mentőápolóként, tehát a ranglétra aljáról sikerült végigkövetnem a mentést. Nekem dédnagypapám is mentőápoló volt, tehát még anekdotákat tőle is hallottam, így ez a fertőződés már onnan ered. Azt láttam, hogy a mentőszolgálatnál vannak fejlesztési irányok, és vannak olyan folyamatok, amiket lehetne optimálisabban csinálni. Azt, hogy ennyire szerteágazó és ennyi területen kell elindulni a fejlesztésekkel, az kívülről kevésbé látszik. Most már azt tudom mondani egy év után, hogy az a sok-sok folyamat, amin elindultunk, akár az autóbeszerzések, akár a protokollok, akár a betegbiztonságnövelés, akár a munkaruhabeszerzés, és sorolhatnám reggelig, akár gyakorlatilag a munkaruhának a specifikációit reggelig tudnám sorolni, amit most a dolgozók fognak kapni. Ezek mind engem bizalomra sarkalnak, és azt erősítik bennem, hogy jó döntést hoztam azzal, hogy ide kerültem.
Késztervvel érkezett? Akkor, és hogyha igen, akkor mennyiben kellett ezen módosítani? Tehát mennyiben kellett néhány pontot abból félretenni, mert azt látta, hogy van ennél fontosabb vagy sürgősebb feladat?
Abszolút kész stratégiai tervvel érkeztem, ennek egy része volt az a digitalizáció, amit szeretnék, és folyamatosan meg is valósítunk a mentőszolgálaton belül, akár, ahogy említettem, a mesterséges intelligencia felhasználását a kapacitásunk újragondolására, akár a digitális beteg adatrögzítést, és ebből való nem csak betegbiztonságot növelő, hanem tudományos gondolkodást is újra gondoltuk a mentőszolgálaton belül. A stratégiai tervemnek egy nagy részét sikerült megvalósítanom. Én azt magamról eleve elmondhatom, hogy én nem elégedetlen vagyok a mentőszolgálatban töltött tevékenységemben, hanem türelmetlen vagyok. Tehát biztosan mehettek volna gyorsabban, és ezek a folyamatok, szerettem volna számtalan folyamatot még gyorsabban és még hatékonyabban végezni, de hát egy 70 éves szervezetet egy év alatt nem lehet a sarkából kifordítani.
Mi az, amivel elégedett? Tehát mi az, ami ezen a listán már kapott egy pipát, és úgy van vele, hogy ezt megoldotta?
Amivel az egyik legelégedettebb vagyok a tavalyi évből, az a szakmaiságnak a növelése a mentőszolgálaton belül. Gondolva onnan, hogy a mentőgépkocsi vezetőinket is arra sarkaljuk, hogy mentőápolói végzettséget szerezzenek. Aki ezt megszerzi, az egy úgynevezett, hát 5.5-ös mentőápolónak hívjuk, amit sikerült a kormány által az OK-ben is és a végrehajtás rendeletben is elfogadtatni. Így ők már e kategóriába kerülnek, tehát kategóriát is ugranak a bértáblában. Ez egy átlag bruttó 30 ezer forintos emelkedés jelent nekik havonta, ami azért azt gondolom, hogy jelentős. De sokkal nagyobb előnye az a betegek számára, hogy ezek a bajtársaink emeltebb gyógyszerkompetenciával rendelkeznek, sokkal több gyógyszert adhatnak, infúziókat köthetnek be. Tehát egy sokkal magasabb szintű mentőellátást nyújthatnak, és ott tartunk ma, hogy a magyar mentésben nevezzük 5.5-ös mentőápolóként dolgozó bajtársaink gyakorlatilag egy külföldi paramedikusnak megfelelő, főiskolai végzettségnek megfelelő kompetenciával rendelkeznek. Ugyanígy igaz ez a protokollális leképezés a mentőtisztjeinkre, akik ma gyakorlatilag szakorvosi kompetenciákat láthatnak el a betegbiztonságot nem sértve, sőt emelve. Én ezt egy nagy előnynek tartom, azt, hogy orvosok jönnek vissza a mentőszolgálathoz dolgozni. Ez azt gondolom, hogy ismét csak a betegek érdekét szolgálja.
Mi az, amivel igazán türelmetlen? Nem akarom azt mondani, hogy elégedetlen, mert azt mondta, hogy nem elégedetlen, hanem inkább türelmetlen. Igen. Szóval mivel a legtürelmetlenebb?
A legtürelmetlenebb most éppen azzal vagyok, hogy mindennek van egy bürokratikus útja, és bármilyen fejlesztést elindítunk, akár csak az eszközbeszerzésünkre gondolok. Tavaly évben 1,3 milliárd forintot adott a kormány arra, hogy a nagy értékű eszközeinket lecseréljük és megújítsuk. Hát ennek nyilván azt gondolja a mentődolgozó is, és minden laikus, hogy akkor ezt itt van ez a pénz, akkor bemegyünk a boltba, és megvásároljuk a defibrillátort ebből 8 millió forintért, vagy bármennyiért is. Hát ez sajnos nem így működik, hanem ez egy fél éves procedúra, amire lezajlik egy közbeszerzés, mire a beszerzésre indul, mire a beszállítók ezt leszállítják, mire leoktatjuk, hadrendbe állítjuk. Ezekkel vagyok elégedetlen, hogy ezek még nem látják, a mentődolgozók nem látják ennek még a kézzel fogható eredményét, hiszen hónapok, mire ez megérkezik. Ugyanez volt a munkaruhával, hogy nem hitték el, hogy tényleg lesz, és tényleg ilyen minőségű munkaruha lesz. Most már be tudtuk mutatni azt a kézzel fogható példányát, amit most már egy-két hónapon belül meg fognak kapni, és akkor el fogják hinni, hogy ez tényleg jönni fog.
Ezek az eljárások csak a mentőszolgálat, tehát érzi azt, hogy mondjuk ezekben az eljárásokban, akár a bürokráciában a mentőszolgálat élvez valamiféle prioritást, hiszen mégiscsak a mentőszolgálatról beszélünk?
Én azt látom, hogy a piaci szereplők is, és a kormányzati bürokrácia is nyilvánvalóan vagy a mentőszolgálat, vagy az egészségügy miatt általánosan a jogszabályi környezetnek megfelelően próbálja ezt gyorsítani, és a lehető leggyorsabban véghez vinni, de hát amikor mondjuk egy tenderen egy piaci szereplő pluszt kérdéseket tesz föl, az nyilván lassítja a tender haladását. És már pedig a cégek ilyenek.
De azt mondta, hogy nyilván kívülről, amikor megérkezett ebbe a posztba, akkor nem minden látszott. Tudna mondani arra példát, hogy mi volt az, ami felkerült erre a listára, amit meg kell oldani, akár sikerült, akár nem sikerült megoldani, de mindenképpen félig meddig meglepetésként érte, hogy ez probléma, és ezzel foglalkoznia kell. Volt ilyen kérdés, vagy van ilyen kérdés?
Volt ilyen kérdés, az még pedig az a morális válság, amit én így apostrofáltam, hogy morális válság a mentőszolgálaton belül, hogy az a bajtási közösség, ami most már 131 éve gyökerezik ebben a szervezetben, az teljesen fellazult, és mindenki egy olyan másodállásának, nem mindenki, hanem sokan ebben a mentőszolgálatban másodállásuknak tekintették a főállásukat, és csak bejöttek, elvégezték a munkát, és elmentek, és az a bajtási közösség, amit én még orvostanhallgatóként megtapasztalhattam egy kis mentőállomáson, ahol megvolt a reggeli váltás, ahol megvolt az a félkatonai rend, amiben mindig is dolgozott ez a szervezet, ahol a munka után, a műszak után megvolt az egész napnak a lecsengetése, két szóváltás, ahol megvolt egymásnak ünneplése, amikor mondjuk valamilyen esemény volt, azok elkezdtek az elmúlt években eltűnni a szervezetből.
Miért?
Hát,
nézd, sikerült ezt megfejteni?
Azt gondolom, hogy ebben a társadalom is hibás, és az egész felgyorsult világunk és életünk ilyen, hogy mindenki a saját életére fókuszál, és kevésbé a közösséget tekinti prioritásnak. Ez biztosan egy ok, ami ez lehet. A másik pedig az, hogy nem volt akkora kiszámíthatóság, amiben én hiszek, hogy most van a mentőszolgálaton belül. És elindult egy szervezeti kultúra váltás, egy szervezeti kultúra építés itt a mentőszolgálaton belül, és egyre többen látják azt, hogy van értelme itt maradni, van értelme az életünket föltenni arra, hogy életet mentsünk, van értelme ezt a hivatást gyakorolni.
Sokan elmentek a mentőszolgálattól az ön megérkezése előtt? Tehát mondjuk ebben a fajta, hogy ön mondta, morális válságban, ebben mennyire játszott a szerepet, hogy esetleg komoly elvándorlás volt az elmúlt években?
Az egészségügyön belül azért fura az elvándorlás, mert nyilván a képzettségnek, végzettségnek megfelelően csak egy adott területen belül tudunk mind mozogni. Én sem tudok elmenni mondjuk sebésznek, mert anesteziógus vagyok, és a másik oldalán állok pont a lírának a műtőben. Így ez a kórházi struktúra és a mentőszolgált között tudott esetleg érdemben fluktuálni, vagy abszolút harmadik piaci szereplőhöz tudtak elmenni. Amit el tudok mondani, és számokat is hoztam pontosan emiatt, hogy a tavalyi évben gyakorlatilag minden egyes héten nézem a fluktuációs adatainkat, és minden egyes héten pozitív volt a fluktuációs mérlegünk. Minden területén.
Tehát többen jöttek, mint amennyien elmentek?
Többen jöttek, mint amennyien elmentek. Akár csak a Közép-Magyarország régiót mondom, a tavaly második fél évet nézve 122 ember jött, és mondjuk 100 ember ment el a mentőszolgálathoz és a szolgálattól. És azért azt is vegyük figyelembe, hogy az, hogy valaki elmegy a mentőszolgálattól, az a fluktuációs táblázatunkban tartalmaz azt, hogy valaki nyugdíjba megy, valaki sajnos elhalálozik, valaki valamilyen egészségkárosodást szenved, valamilyen családi tragédiaért, és nem pedig anyagi vagy más megfontolásokból teszi ezt.
Akik jönnek, miért jönnek? Nem tudom, hogy van erre bárkinek, önnek, vagy bárki másnak ideje, hogy érdemben meg utána nézzen ennek. Utána nézni, úgy értem, hogy ez egy fontos tapasztalat lehet.
Én beszélgetek sokat mentő dolgozókkal, és éppen a tegnapi napon a Mátyásföldi mentőállomáson egy fiatal bajtársunkkal beszélgettem, aki néhány hónapja van itt a mentőszolgálatnál, és őt is az a fajta életérzés fertőzte meg, amit a mentőszolgálat ad, amit ez a közösség újra tud adni, amit az, hogy egy szirénázó mentőautóban kiérkezek egy helyszínre, és ott én tudom a legmagasabb segítséget nyújtani, és akár az életét is meg tudom menteni ott egy illetőnek. Ezek azok az érzések, amiért tényleg ez egy hivatás, és nem pedig egy munkahely.
De azt egyébként, ha már itt a fluktuáció szóba került, mennyire van benne a fluktuációban, vagy hogyan lehet azt kezelni, hogyan kezelik rendszer szinten, hogy azért ebből a magasságból, hogy kiérkezem egy színrén ez a mentőautóval, és meg tudom menteni az életét valakinek, ott van nyilván a másik oldal is, hogy kiérkezem, és nem tudom megmenteni, vagy elvesztjük útközben. Tehát ezt a fajta hullámvasutat hogyan kezelik rendszer szinten, és vajon hány embert vesztenek el azért, mert azt mondja, hogy 15-20-30 év után elég volt ebből?
Szerencsére úgy nagyon kevés embert veszítünk el, hogy a kudarcok, a betegeletes kudarcai miatt égnének ki, és nem lenne sikerélményük a napi munkájukban. Az 1,1 millió esetünkből azért hál' Istennek töredéke az, ami tragédiával végződik, és sokkal inkább azt látjuk, ami a pozitívum. És azt meg gyakran nem látjuk sajnos, hogy mi történik a beteggel mondjuk a kórházban hetek múlva, a rehabilitáció után hogyan van ő. Mi egy rövid időt találkozunk a betegekkel, ez néha percekben, néha egy-két órában mérhető, de attól általában nem több. És ez alatt az idő alatt amennyit csak tudunk, próbálunk javítani az állapotán, és minden egyes higany milliméter a vérnyomás emelkedésben, minden egyes százalék az oxigénterítettségben való emelkedés, ezek mind-mind nekünk pozitív visszajelzések és töltődések, és kompenzálják azokat a tragédiákat, amiket nap mint nap megélünk. Mindemellett van egy pszichológus csoportunk, aki az ország minden régiójában teljesít szolgáltatott, 0-24 órában hívható, bármikor kimennek a helyszínre, hogyha olyan tragédia történik, ami egy közösséget érint, vagy csak azt az egy mentőegységet, akkor ők maguk is hívhatják, de amikor erről mi tudomást szerzünk, akkor mindig meg szoktuk kérdezni, hogy nincs-e szükségük rá. Én azt gondolom, hogy ez is egy komoly támogatás mögöttük.
Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.